Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 240. adása. Ma tömegpusztító fegyverek felhasználási stratégiáiról lesz szó. Milyen könnyed téma. Nem, ez nyilván nem egy így használt otthon az atombombád útmutató akar lenni. A hadtudományok elég távol állnak tőlem. Persze a hírekből, filmekből, meg Pottyondi Edén a videók záróképeiből azért van valami halvány fogalmam, de bizonyára én vagyok a foteladmirálisok és trolltábornokok csemegéje, aki simán letankoz bármit, ami nagy, zöld, gurul, és nem egy John Deere traktor. Igen, még egy kerékképletű szállító harcjárművet, vagy egy több célú páncélozott vontatót is. És ezeket a kifejezéseket is egy cikkből másoltam ki most iziben, hogy jól hangozzom. Szóval elképzelhetitek, mennyire vagyok képben, ha nagyobb stratégiai léptékekben kellene gondolkodni, és ehhez azt is hozzávehetitek, hogy mennyire nem volt könnyű helyzetben Csiki Varga Tamás, amikor arról egyeztettünk, hogy mégis miről beszélgessünk. Mert voltam ugye én a naív elképzeléseimmel, és volt ő, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, tehát ért a témához. Végül abban maradtunk, koncentráljunk a tömegpusztító fegyverekre, azon belül is a nukleáris, mi a jó szó, izékre. És hogy miért nem mikrobiológia téma, ahogy múlt héten ígértem? Hát mert most szerdán, május 11-én 16 óra 30 perctől lesz egy élő vita a CEUN, Atomterror, Európa nukleáris fegyverek árnyékában címmel. Ennek a programnak lesz az egyik résztvevője Csiki Varga Tamás is, úgyhogy előre hoztam ezt az interjút alapozó kedvcsinálóként. A link a leírásban, a beszélgetés pedig most indul. A hét elején, amikor beszélgettünk, akkor valahol ott hagytuk abba, hogy akkor legyen szó a tömegpusztító fegyverekről, mert hogy azt gondolom mindenkit érdekel, hiszen ha a háború, akkor az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, az az, hogy atombomba, aztán hú, ami lesz. Viszont mondtad, hogy azért a tömegpusztító fegyverek ennél sokkal szélesebb kört fednek le.
Így van, hát ugye vegyi fegyverről, biológiai fegyver, toxin fegyver, tehát vannak ilyen egyéb eszközök, a nukleáris az ennek a leglátványosabb kategóriája gyakorlatilag.
De meg van határozva, hogy mitől számít tömegnek? Már hogy, hát hogy mitől lesz valami tömegpusztító fegyver, és mikor van az, hogy csak véletlenszerűen több ember halt meg tőle?
Hát olyan számszerű korlát nincs, hogy mondjuk 10 főtől, vagy 100 főtől, vagy 1000 főtől tömegpusztító fegyver. Hát ez például egy nagyon jó kérdés, mert olyan formában, tehát nyilván a tömeges áldozat azért nem teljesen relatív, tehát ha itt százakról van szó, vagy ezrekről van szó, akkor az már tömeg. Illetve hát, amit még én el tudok képzelni, az amikor erre a magyar szót nem tudom rendesen, ugye indiscriminate a hatása, tehát hogy válogatás nélkül öl gyakorlatilag. Mert ugye ez benne az igazán problémás, hogy nem tudod kiválogatni, hogy kik a halálos áldozatok. Normál esetben ugye a hadviselés az a katonákra tartozik, és a katonákat célozza. Tehát a kombattánsok a nemzetközi jog szerint, akik részt vesznek a harcban. Most egy tömegpusztító fegyver az nem válogatja ki, hogy katona vagy nem katona, nem is tudja kiválogatni, hanem a hatásmechanizmus akkora nagy, és annyira nem diszkrimináló, hogy a civilek ugyanúgy áldozatául esnek. Tehát, hogy talán ezt tudnám inkább egy olyan viszonylag kézzelfogható elemnek tekinteni, mert számszerűleg egyébként nem szokták úgy mérni, hogy akkor mikortól tömegpusztító vagy nem.
És gondolom, amiatt a nagyon idealisztikus elképzelés miatt, amit említettél is, hogy elsősorban a kombatánsokat kellene célozni, nem pedig a civil lakosságot, tehát hogy emiatt van az, hogy a tömegpusztító fegyverek tiltottak elvileg, vagy ezeknek a felhasználása, vagy nincs ilyen, tehát hogy csak konkrét fegyvereket tiltanak, és nem így általában a kategóriát?
Úgy, mint tömegpusztító fegyver nincsen betiltva, tehát mint ilyen kategória, tehát például a toxinfegyver, vegyi fegyver, vagy éppen a nukleáris fegyvereknek az alkalmazását korlátozzák nemzetközi egyezmények, illetve ezeket ilyen rezsimeknek hívják, tehát gyakorlatilag szankciós rendszerek, meg jogszabályrendszerek, és ezek önkéntes csatlakozáson alapulnak. Tehát mondjuk Észak-Korea a nemzetközi nukleáris nonproliferációs, tehát az ilyen eszközök terjedését célzó rezsimeknek nem tagja, kilépett belőle, mert nyilván ők azt szeretnék, hogy nekik is lehessen, és egyébként ezek a rezsimek, ezek pont arról szólnak, hogy a fegyverek, az ilyen típusú fegyvereknek a fejlesztése, tárolása, és nyilván az alkalmazása az tilos. Tehát ez azt jelenti, hogy egy adott ország önkéntesen vállalja, amikor csatlakozik egy ilyenhez, hogy nem fogja ezeket az eszközöket rendszeresíteni és alkalmazni. Lehet, és ilyen formában, ilyen indirekt módon van tiltva, tehát nem úgy van tiltva, hogy van egy nemzetközi jogszabály, ami azt mondja, hogy ezt nem szabad használni. Tudok mondani jelen példát, vannak a kazettás bombák például, ami egy lőszert lősz ki, és ez olyan a filmekben úgy jelenik meg, mintha ilyen szőnyegbombázás lenne egy nagyobb területen, mert ugye egy ilyen kazettás bombát vagy kilősz, vagy ledobsz, és akkor a szétválik nagyon sok kis töltetre, és úgy pusztít. Ugye azért kazettás, mert kazettában vannak ezek a kis robbanó töltetek. Ezeknek is, mivel aránytalanul nagy pusztítást okoz, ezeket is tiltja a nemzetközi rendelkezéseknek egy része. De itt is az államokon múlik, hogy csatlakoznak, vagy nem csatlakoznak hozzá. És tipikusan ugye akinek már van, az nem szokott hozzá csatlakozni, mert ugye akkor ő nem akarja, hogy az ő eszközének használatát bárki korlátozza, hanem azt mondják, hogy oké, akinek nincs, arra nyilván legyen érvényes. És ugyanez igaz a nukleáris nonproliferációs rezsimre is, hogy nyilván a fő cél az az, hogy akinek már van, az ne adja tovább másnak a technológiát, de legyen sok ország, mert ez egy egészen más elitklub, hatalmilag ez egy más potenciál.
Ez tök jó, hogy felvetetted, és az is nagyon jó, hogy itt Észak-Koreát dobtad be, mert hogy most mindenki arra figyel, hogy Putyinnak mikor gurul elő gyógyszer, és megnyomja azt a nagy piros gombot, ami vagy létezik, vagy nem, vagy ilyen egyszerű, vagy nem. De ha valaki nem vesz részt ilyen egyezményekben, kilép belőle, mint például Észak-Koreának a szintén nem biztos, hogy a legmegbízhatóbb elmeállapotú vezetője, kell attól tartani, hogy akkor ő fogja magát egyszer csak úgy dönt, hogy teszteljük Dél-Koreán, Japánon, akármin a nukleáris fegyvereinket?
Azért annyira nem mennék messzire, hogy bárki, akinek adott esetben, vagy akár az értékrendje, akár az érvrendszerre nem illik a miénk, az biztos, hogy elmebeteg, és az Kim Jong-unra is igaz, megvan a rendszernek ugye a saját
ezt
logikája.
Vállalom, én mondtam, nem a te álláspontodat okay. Képviseltem ezzel.
De tehát, hogy mindegyiknek, és ilyen értem az orosznak is megvan a saját logikája, nyilván a hatalom megtartása, fenntartása, az adott politikai berendezkedés fenntartása egy ilyen központi alapvető cél. És az észak-koreai nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban a fő korlátot egyébként pontosan ebben a racionalitásban látjuk, hogy ha ők bevetnék ezt bárkivel szembe, az biztos, hogy másodlagosan a rendszer pusztulásával járna. Mert ha mondjuk az Egyesült Államokat támadja meg nukleáris fegyverrel, most még ugye nem a mainland, tehát a szárazföldi Egyesült Államok területét éri el, hanem talán Guamot, esetleg Hawaii-t, ha eléri, tehát hogyha alkalmas a robbanófej arra, hogy az ők is rakétájukra föl tudják tenni, és eljut valóban odáig. Nem teljesen biztos, mert általában ott a Japán-tenger térségében szoktak ezek lepotyogni. De ha tegyük fel, megtenni, akkor olyan válaszcsapást kellene elszenvednie, amit nem viselne el. Nem feltétlenül kell ezért a korea teljes lakosságát kiirtani nukleáris fegyverekkel, de hogy a rendszert biztos, hogy leradíroznák a térképről.
Mondjuk lehet, hogy eddig teljesen naív voltam a nukleáris fegyvereket illetően, mert az a kép él bennem, amit szerintem nagyon sok emberbe bele súlykolt a történelem óra, vagy a ezzel kapcsolatos dokumentumfilmeknek a sora, hogy ott van Hiroshima, ott van Nagasaki, a földeltették egyenlővé, lám, ezt a pusztítást tudja elvégezni. Viszont most hallgattam veled egy interjút egy rádióban, megnyitottam azt a honlapot, amit ott említettél, ez a nuclearsecrecy.com, ahol lehet szimulálni, hogy különböző méretű nukleáris fegyvereknek mekkora hatása lenne. Bárki nyugodtan kipróbálhatja, ledobhatja az Exe házára, vagy ahova szeretné. Én szimbolikusan a parlamentre dobtam le egy akkora bombát, vagy fölötte 500 méterre robbantottam egy akkora bombát, mint ami Nagasaki-nál került bevetésre. Én megdöbbentem ezen, tehát hogy azt hittem, hogy akkor innentől kezdve nem tudom, Sopronig minden összedől. Ehhez képest úgy látom, hogy ha én sült hekket szeretnék enni a római parton, miközben a parlament fölött ez felrobban, akkor nyugodtan befejezhetem, és még szedegethetem a szálkát a nyelvemből.
Nekem is az a tapasztalatom itt a beszélgetésekben általában, és akár az állampolgárok részéről, akár a média részéről, ha megkeresnek ilyen témákba, hogy az a benyomás az embereknek, hogy egy ilyen fegyvernek a bevetés akkor az valóban Szekszárdig, Sopronig, Egerig pusztítana és tenni lakhatatlanná a térséget. Egyértelműen attól függ, hogy milyen nagyságrendű eszközről beszélünk, tehát milyen hatósugarú, milyen robbanási potenciállal közel. Ugye a Hiroshima Nagasaki az 15, illetve 25 kilotonnás eszköz volt, az egy viszonylag moderált kis eszköz. Hasonlóképpen ugye én is játszottam ilyennel, az amerikai B-61-es gravitációs bomba, ami...
Hát nézzük, ami most, kapcsolom is be közben, igen.
ami most még hadrendben van, az csak egy 3 kilotonna nagyságrendű, tehát az ennek egy töredéke. És az például, hogyha mondjuk nem tudom, Budapest belvárosában a levegőbe robbanna fel, az egy 40 méteres sugarú kis tűzlabdát eredményezne, nem egy olyan borzasztó nagy, és mondjuk 300-350 méter sugarú körben okozna harmadfokú égést azoknak, akik ott vannak. Nyilván ezt abszolút nem szeretném lebecsülni, de mondjuk ez nem egy olyan nagyságrendű pusztítás, ami Budapestet robba dönteni. De ha ehhez mérünk mondjuk egy orosz Topolem rakétára szerelt SS-25-ös kódjelű atomfegyvert, ami 800 kilotonna nagyságrendű. Mm-hmm. Ugye az előző az 3 kilotonna volt, ez meg 800, vagy a Hiroshima van az, aki az 15-25, akkor már egészen másról beszélgetünk, mert akkor a belső pusztító mag, tehát az a tűzgolyó gyakorlatilag, ami kialakul, az 2,45 négyzetkilométert pusztítana el helyben, és egy majdnem 6,5-7 kilométer sugarú körben pusztítana a lökés hullám. Azért ez
hevesen bólogatok, mert hogy nézem, hogy Szentendre külső az, ahol még biztonságban lennének az emberek, csak hogy el tudjuk képzelni lefelé, meg Sziget-Szent Miklós vonalában.
Így van, tehát egy 800 kilotonnás bomba esetén a lökés hullámnak az idézőjelben enyhébb hatása, hogy még az ablaküvegek betörnek, az is még 18 kilométeres sugarú kört érint, tehát azért ezeknek van komoly hatása, és ez még mit csak kilotonna, nem megatonnáról beszélünk, tehát ott még egy ezres szorzóról lehet beszélni.
Igen, a legnagyobb, amit itt látok a listán, az 100 megatonna, amit valaha a Szovjetunióban fejlesztettek cár bomba néven, ezek szerint nagyon nem vagyok képben, tehát az azért már jobban érezhető lenne, de miért tartunk akkor ennyire az atomfegyvereknek a bevetésétől?
Hát két okból, az egyik azért, mert egy abszolút fegyver, tehát nem lehet ellene hatékonyan védekezni, ezt tömegesen vetik be. A nukleáris államok sem, tehát az Egyesült Államok sem tudna egy tömeges nukleáris csapást kimérni, tehát ha mondjuk több száz rakétával, robbanó fejjel támadná meg valaki. Másrészt, aki meg nem nukleáris állam, az ugye hagyományos katonai erejével nem tudja ezt ellensúlyozni. Tehát az az elit csoport, akinek van ilyen, az amerikaiak, oroszok, kínaiak, franciák, britek, India, Pakisztán, illetve Észak-Korea, Izrael. Tehát ez egy olyan elit csoport, akinek egy ilyen abszolút fegyver van a kezébe, és ez azért kellően félelmetes. A másik pedig hát azért, mert egyfajta misztikum van körülötte, azzal, hogy 45-ben két alkalommal bevetették, és azért annak egy elég komoly, részben stratégiai hatása, pedig részben pedig egy tudatformáló hatása volt, és aztán következett 45 év hidegháború, ami az 50-es évek, 52-től ugye, amikortól a szovjeteknek is volt nukleáris fegyvere, egyre inkább egy ilyen felfokozott nukleáris fegyverkezés és a kölcsönös megsemmisítésnek a rémében telt, és ebben a feszült hangulatban. Az a generáció, aki abban az időszakban már élt, az egészen más hova helyezi ezt, és kulturálisan belénk rögzült, hogy a nukleáris fegyver az egy ilyen ultimate veszély, tehát egy végső, nagyon komoly veszély, amit el kell kerülni. Emiatt is érdekes az, hogy mondjuk a 90-es években születettek, vagy a fiatal generációk ezt egy sokkal puhább dolognak gondolják, mint egyébként a háborúhoz is máshogy viszonyulnak.
Jó, mondjuk az igaz ebből a szempontból, hogy azért nagyon-nagyon régóta, ha Magyarországot nézzük, nagyon régóta nem volt háború itt a környéken. Oké, a délszláv háború volt, arra emlékszem, amikor 18 éves voltam nagyjából, de ezt leszámítva nem nagyon tapasztaltunk semmit a környéken, nem?
Egyrészt igen, másrészt pedig mondhatjuk azt is, hogy a tömegmédia korában egyfajta ilyen megszokottá vált az, hogy a háború az a nappaliban van. Mert a híradók, a különböző műsorok, azok a világ bármely részén zajló háborúkat, azokat napi szinten hozzák be az életünkbe, és az inger küszöb az lejjebb ment, mert láttuk, hogy van Irakban háború, Afganisztánban háború, különböző afrikai országokban vannak háborúk, tehát sok mindenhol zajlanak fegyveres konfliktusok, viszont ezek nem érintettek minket, tehát egyik oldalról hozzászoktunk, másik oldalról a valós hatását, idézőjelben a költségét, azt nem kellett nekünk magunkon viselni. Ráadásul az egészhez kapcsolódik. Hát egy ilyen nevezzük, hogy ilyen erőszakkultúra, tehát a harc, a háború, a fegyverkezés az egy ilyen szexi jellemző, amit különösen a fiatalok, akik nem éltek át háborút, sokszor mondjuk úgy magukévá tesznek, vagy követnek egy időszakon keresztül döntően, amíg mondjuk család nincsen, és olyan típusú vesztenivaló nincsen, ahol megváltozik az értékrend, vagy a gondolkodásmód az emberben. De hogy ez azt jelenti, hogy valóban nem érzékeljük a súlyát ezeknek az eseményeknek.
Nem tudom, ezzel van-e összefüggésben. Most, hogy ezeket mondod, arról jutott eszembe, hogy amikor beindult itt a, nem tudom, minek kell nevezni, Ukrajnában a konfliktus, ez a jó szó, vagy mi a háború. Hivatalos háború. Tehát amikor beindult a háború most Ukrajnában, a fél internet mémeken keresztül azon röhögött, hogy az orosz csapatok mennyire felkészületlenek, hogy kapnak defektet sorra a különböző teherautóik, nem érkezik meg a szállítmány, fejvesztett kapkodás történik egy csomó helyen, ami vagy így van, vagy nem így van, te nyilván szakmailag máshogy állsz hozzá, mint ahogy én mémekből tájékozódom például. És erre nagyon sokan mondták azt, hogy igen, mert hogy az oroszok voltak éppen ezer éve nem vettek részt igazi nagy olyan hadműveletben, ahol szükség lett volna mindezekre a skillekre, tehát hogy valahol ez lapult valahol a fiúk mélyén. Aztán én azon borzottam el, hogy de hát mi se nagyon itt Európában, tehát nem tudom, hogy mi mennyire lennénk felkészültek, hogyha ellencsapás kéne, vagy éppen mi akarnánk megtámadni valakit.
Hát az orosz eset az azért izgalmas, mert ugye 2008-ban volt egy grúz-orosz háború, de ez egy 5 napos rövid művelet volt. Aztán 2014 után, 2015-től a Oroszország megjelent Szíriába, és ott azért volt egy komoly katonai beavatkozás, de nem azok a klasszikus nagy szárazföldi műveletek, elsősorban légierővel, különleges műveleti erőkkel operáltak. Aztán 2014-ben ugye a kelet-ukrajnai történet, ami a Krím esetében ez a kis zöld emberekkel, beszivárgás, hibrid háborúval gyakorlatilag a Krímet harc nélkül szerezték meg. A kelet-ukrajnai területeknél már ez nem működött ilyen simán, nem is tudták leszakítani akkor a területeket, csak egy ilyen kvázi szakadár területen kettő alakult ki, de ott sem alakult ki olyan nagy mértékű klasszikus háború, mint amit ma látunk. És Oroszországot valóban nem tesztelték a ilyen jellegű konfliktusban, mint ahogy egyébként tényleg a világnak nagyon sok országa abban a szerencsés helyzetben van, és az európaiak ilyen értelemben kivételezetten jó helyzetben, hogy az ilyen hagyományos erőkkel vívott nagy szárazföldi háborúban nem kellett részt venni. Amiben tapasztalata van az európaiaknak, az ugye a válságkezelés, és akkor ennek azért vannak ilyen árnyoldalai, mert a stabilizációs művelet, ami zajlott Afganisztánban 20 évig, az nem az ilyen területvédő háborút jelentette, hanem ugye ott is különleges műveleti erőkkel jöttek, mentek, és a különböző felkelők ellen igyekeztek valami eredményt elérni. Ugyanúgy Irakban a 2003-as amerikai beavatkozásnak csak az első néhány hete volt a konvencionális háború, tehát amikor az iraki haderőt gyakorlatilag leradírozták az amerikaiak nagyon gyorsan. Nem vagyunk valóban hozzászokva ahhoz, hogy nagy háborút kelljen vívni, és hát azt feltételezhetjük, hogy azért a logisztikai képességek az ilyen elnyúló, nagyon magas intenzitású hadviseléshez nem biztos, hogy megvannak. Még esetleg a nagyoknál sem, ugye a németek azok, akiket sokan szoktak kritizálni, mert a Bundeswehrnek a hadrafoghatósága azért hagy kívánni valót maga után.
Na jó, de a franciák viszont ott vannak mindenütt elég nagy jelenléttel, nem? Az egész világon.
Így van, tehát a franciák, britek, amerikaiak azért ilyen szempontból egy más kategóriát jelentenek, mert a katonai szerepvállásuk globálisan az szinte folyamatos.
Kicsit visszatérve itt a tömegpusztító fegyverekre, ha már onnan indultunk ki, említetted, hogy vannak biológiai meg vegyi fegyverek, amiket be lehet vetni erről. Az jutott eszembe, hogy lehetőség szerint nem kellene bevetni őket, ugye? Az jutott eszembe, hogy én 2001-ben New Yorkban laktam. Szeptember 11-e után ott folyamatosan mindenhonnan ömlött, hogy antrax veszély van, ugye lépfenek órokozót nagyon könnyű terjeszteni, és hogy a biztonság érzetét növeljék az embereknek, mindenütt, ahova ment az ember a városban, mindenütt katonákba ütközött. Én meg közben azon gondolkodtam, hogy ez mi ellen tudna bárkit megvédeni, érted? Bemegyek egy lufival, ami tele van szórva antrax porral, kidúrantom, kapásból megfertőzök vele több száz embert akár.
Hát az utcán a katonai jelenlét az inkább elrettentő jellegű, tehát nem gondolnám, hogy bárkit egy konkrét vegyi támadásban, vagy vegyi fegyverbevetése esetén, biológiai fegyverbevetése esetén a kézben fegyvertartó katona tudna megvédeni. Még ha vegyi védelmisek vannak ott
overall-ban. Pont ezért nem éreztem magam biztonságban.
De ennek, tehát annak pszichológiai elrettentő hatása van. Ugye ha rossz fiú vagy és bármilyenre készülsz, akkor ugye a gondolataidban az van, hogy ha én gyanúsan viselkedek, mert pedig nem biztos, hogy én olyan nyugodtan sétálgatok az utcán, ha vegyi fegyver van, vagy biológiai fegyver van nálam, mint úgy egyébként, és feltűnik valakinek, igazoltatnak, nyilván én nem fogom kinyitni a táskámat, akkor ott tudnak velem szembe olyan erőszakkal élni, vagy meg akarnak, meg tudnak ölni adott esetben, ami elrettentő jellegű. De azért ezt láttuk Amerikában is, láttuk Európában, láttuk Magyarországon is, nem biztos, hogy ez az intézkedés azon túlmenően, hogy az embereknek vagy jól, vagy nem jól hat a biztonságérzetére, és van egyfajta elrettentő ereje, vagy feltételezhetően van egyfajta elrettentő ereje, de hogy összességében nem ez konkrétan hozza meg a biztonságot, vagy a védelmet.
Viszont a másik oldalról, akik ezeket bevetnék, mondjuk terror akciókat hajtanának végre, ők pont ugyanezt a védelem érzetet vagy biztonságérzetet próbálják aláásni, nem? Hiszen egy-egy ilyen cselekménynél több tíz ember, több száz ember is meghalhat, holott a teljes populációra vetítve, ez nyilván nem elbagatilizálni szeretném, de ez lényegében semmi, nem?
Így van, tehát a biztonságérzetnek vagy biztonságpercepciónak az alásása az eszköz vagy a cél, de alapvetően ugye itt most egy picit a hagyományos hadviselésből annyiban kimozdultunk, hogy ugye a terrorizmus az egy aszimmetrikus hadviselési forma, tehát a gyengébb félnek az eszköze, és a gyengébb az helyzetében adódóan megpróbál olyan eszközöket alkalmazni, ami a sebezhetőségekre, a PUA pontokra, a PUA célpontokra, és mondjuk az ellenfélnek a pszichéjére, a társadalmi politikai hátterére hat. Tehát nem, azért nem kell adott esetben mondjuk tömeges halálos áldozattal járni egy ilyen támadásnak, mert a pszichológiai hatása az egy kisebb támadásnak is megvan, a biztonságérzetet azt meg lehet rengetni. Természetesen külön kategória, és mi is úgy hivatkozunk rá, hogy stratégiai jelentőségű terrortámadások, mondjuk egy 9-11, vagy a londoni metró és buszrobbantás, a madridi vonatrobbantások, tehát ami nagyságrendileg annyi halálos áldozatot okoz, hogy az egy drámai jelenség, de ott is a mindennapi, hát a biztonságos létünkbe vetett bizalom az, amit igyekeznek, vagy ebbe vetett hit az, amit igyekeznek megrengetni. De ez ugye a terrorizmusra igaz. Nevezzük így, hogy a klasszikus hadviselés, a hagyományos hadviselésben ezeknek az eszközöknek a bevetése valóban pszichológiai hatással bír döntően, mert gondoljuk vissza az első világháborúra, ott is a bevetése mondjuk a vegyi fegyvereknek az nagyon komoly veszteséget, humán veszteséget is okozott halál esetekben és maradandó sebesülésekben is, de a döntő hatás az a pszichológiai volt, viszont ezekben az esetekben ugye nem a társadalom volt a célpont. És feltételezzük normál esetben, hogy nem a társadalom a célpont, mondjuk Ukrajna esetében sem. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem teljesen így van orosz részről, és ezt láttuk 15 út óta Szíriában is, tehát amikor az orosz haderő azzal a legitimáló érvel érkezett meg Szíriába, hogy az iszlám állam terrorszervezet ellen hajtanak majd végre különböző légicsapásokat, őket akarják meggyöngíteni, mint egyébként a nemzetközi jelenlét más országok részéről ugyanezt hirdette magáról. A gyakorlatban viszont azt láttuk, hogy a légicsapások azok a szíriai ellenálló csoportokra, a legkülönbözőbb akár civil, akár ilyen félkatonai szerveződésekre irányultak, vagy olyan lakókörzetekre, ahol nem tudtak iszlám állam tevékenységet felmutatni. Tehát itt mindig a fő cél az, vagy fő kérdés az, hogy ki alkalmazza és milyen céllal alkalmazza, és az lehet könnyen civil társadalom, de a hagyományos hadviselésnek normál esetben katonák ellen kellene irányulni.
Valószínűleg a fejemben összemosódik ez a kettő, azért is így tettem fel ezt a kérdést, és még inkább érdekel, hogy amikor azt mondod, hogy hagyományos hadviselés, és ettől évesen válasszuk el mondjuk az ilyen terrorcselekményeket, mint amiről én beszéltem, az én fejemben azért az van, hogyha én akarnék lenni a világ főgonosza, aki minél nagyobb területet szeretne szerezni, vagy minél jobban meg akarja mutatni, hogy mennyire izmozik, akkor lehet, hogy én sokkal jobban kombinálnám ezt a kettőt, és bevetném ezt is, meg azt is.
Ez abszolút releváns felvetés, olyannyira, hogy tavaly írtunk a NATO-nak az oroszos kollégákkal egy ilyen típusú háttértanulmányt és elemzést, hogy amennyiben a NATO, ezt úgy nevezik, hogy ilyen peer-to-peer konfliktet, amikor hasonló erőt képviselő ellenféllel, ellenséggel kerül szembe, És a NATO esetében ez Oroszország lehet senki más nem képvisel ilyen, ilyen erőt, és nem jelenthet potenciális fenyegetést Kína elég beszélően hosszú, hogy a NATO. A NATO számára nem, tehát a NATO ugye az euróatlanti térséget jelenti, azt védi, Kínának itt az euróatlanti térségben nincsenek hatalmi ambíciói. A csendes-óceáni térség más, meg az amerikai szerepállás ott más, de jelen pillanatban a NATO-nak nincs még ilyen Kína ellenes éle, vagy Kínával szembeni védelmi éle, ezt nevezhetjük bárminek. Tehát, hogy azt néztük meg, hogy egy összemérhető ellenséggel szemben milyen nem katonai eszközök lehetnek, és adott esetben a terrorizmusnak és különböző aszimmetrikus ilyen erőszak alkalmazási formáknak az a gyakorlati megnyilvánása mi lehet, és vannak ilyenek, tehát a szabotás tevékenységek, a terrorizmusnak a hagyományosabb és ilyen extréme formáinak a megjelenítése, ezek egyébként releváns kérdések, tehát megjelenhet, de akkor, amikor próbálok ilyen viszonylag éles különbséget tenni, az inkább a plasztikusság, a jó magyarázhatóság miatt van, egyértelműen nem fekete-fehérek, és ilyen nagyon határozottan elváló kategóriák ezek.
A kiberbiztonság mennyire fűzhető bele ebbe a rendszerbe, ha már ilyen didaktikus kategóriákról beszélünk?
Vannak olyan elemei, ami nyilván kapcsolódik, hiszen nagyon sok olyan rendszer, amit az államok működéséhez, a katonai erő működéséhez, a vezetés-irányítási parancsnoki rendszerekhez, a hírszerzéshez, kommunikációhoz, a műholdas rendszerek, akár a harcmezőn a cél megjelölés, felderítés feladataihoz kapcsolódnak, ez mind infokommunikáció, mind technológia, és nyilván mindegyiknek van ilyen értelemben kiberdimenziója, és itt a kiberben nem csak a technológiai eszközt értem, hanem a kezelő személyzetet is. Tehát mindegyiknek nyilván van sebezhetősége, és bele lehet vinni.
Jó, akkor hagyjuk a kiberbiztonságot, és a fétis tárgyunkhoz térjünk vissza a nukleáris fegyverekhez. Ha azt néztük az előbb, hogy oké, ez nem végez akkora nagy pusztítást, csak lényegében izmozásról van szó, ennek mik az attribútumai, mitől lesz ez igazán fenyegető? Mert az, hogy most Putyin hetente háromszor elmondja, hogy készenlétbe helyezett, meg nem tudom micsoda, ha mindenki tudja, hogy úgy is kamu, és úgyse fogja bevetni, akkor mi értelme van az egésznek?
Azért az, hogy mindenki tudja, hogy kamu, pont ez a lényege, hogy azért 100%-osan nem lehet kijelenteni, hogy mindenki tudja, hogy kamu, mert egyébként, ha nem lenne értelme, akkor senki nem használná. Ugye ez az oroszoknál a stratégiai elrettentés címszó alatt szerepel, amikor fenyegetnek azzal, hogy már pedig mi képesek vagyunk. Ugye ahhoz, hogy hiteles legyen egy ilyen fenyegetés, a három dolog kell. Az egyik az a nevezzük így a robbanőeszköz, tehát a nukleáris fegyver. Ezen túlmenően. Tehát az egyik maga a nukleáris fegyver, ami normál esetben most, ha Észak-Koreának akarom adni ilyen ellenpéldának, akkor mondjuk nem egy házméretű vagy egy autóméretű atombombáról kell beszélni, hanem mondjuk egy koffer méretűről, amit a hordozóeszközre lehet szerelni. Ugye a második elem, ami kell hozzá, az a hordozóeszköz, tehát olyan rakéta, vagy olyan repülőgép, amivel el lehet juttatni a célhoz, hiszen nem otthon magamat akarom felrobbantani az atombombával, hanem azt valamilyen célra, lehetőleg minél precízebben, nagyobb távolságra, minél gyorsabban, tehát hogy nehezen lehessen adott esetben lelőni, akarom eljuttatni. Ehhez kell nagyon komoly rakétatechnológia. Észak-Korea esetében is nem csak a nukleáris fegyverkezésről, hanem a rakétatechnológiai fejlesztésről is szó van akkor, amikor itt a különböző problémákat ecsetelgetik. Ugyanez megvan egyébként Irán esetében is. A harmadik pedig, és ez az, ami nem lehet 100%-osan vagy fekete, vagy fehér, ez meg a politikai szándék. Mert önmagában lehet valaki nukleáris úgynevezett küszöbb hatalom, tehát megvan a technológiai tudása, mondjuk Japánnak, Németországnak megvan a technológiai know-how, ugye van nekik atomerőművük, tehát van civil nukleáris program. Én egyébként nem lenne olyan nagy mutatvány azt mondani, hát okosak értenek a dolgokhoz, azt mondani, hogy jó, akkor mi is csinálunk atombombát. Itt politikai döntés az oka annak, hogy ők nem alkotnak ilyen fegyvert.
Bocs, hogy megszakítalak, de honnan tudjuk, hogy nem alkotnak? Tehát azért igen, halljuk mindenütt a hírekben, hogy milyen nemzetközi ellenőrzések vannak, és hogy de hát ez alól ki lehet bújni, nem? Tehát a titokban, a fészerben nem tudnak összerakni egyet, és csak várják azt a pillanatot, amikor bevethetik, ha esetleg olyan fenyegető üzenet érkezik, akkor azt mondja, hogy hoppá, nekünk is van, itt van 15 éve a fiókban egy.
Érdekes, mert vannak olyan országok, akiknek korábban volt vagy konkrétan atomfegyvere, valamilyen oknál fogva, majd mindjárt mondok példát rá, vagy volt olyan programjuk, amiben ők fejlesztették, és aztán a nemzetközi közösség mondjuk így meggyőzte őket, hogy nem, ti nem akartok ilyet. Az egy mondhatjuk azt, hogy egyetemes érdek, hogy ne legyen minden bokorugró országnak atomfegyvere. Mert minél többnek van, annál problémásabb. Minden több országnak van, annál problémásabb kizárni az alkalmazásnak az esetlegességét. Tehát ha olyan országoknak is van, amelyiknek a, mondjuk a döntéshozata az nem demokratikus, nem átlátható, nincsenek fékek és ellensúlyok a rendszerben, akkor ott elképzelhető, hogy elgurul a politikusnál a gyógyszer, és azt mondja, hogy már pedig én ezt meg akarom csinálni.
Na de hát legyen, ezt vetettem fel az elején Észak-Koreánál.
Igen, de ugye minden eset az egyedi, tehát a saját jellegéből adódóan kell megvizsgálni. Ugye Észak-Koreánál az atomfegyvernek a bevetése az a rendszernek nem a fennmaradását, hanem éppen a pusztulását okozna. Ha egy olyan helyzet állna elő, hogy valamilyen oknál fogva kitör egy háború Koreában, mondjuk a két Korea között, hagyományos erőkkel, és Dél-Korea mondjuk amerikai támogatása már nagyon-nagyon nyerésben van, és már ott tartanak, hogy el fogják foglalni az észak-koreai elnöki palotát, akkor húzhatnának elvben egy olyat, hogy na most akkor bevettünk nukleáris fegyvert, mert az majd hát, ha megmenti a rendszert. De ez egy nagyon hipotetikus történet. De ebben az esetben tudnék amellett érvelni, hogy mi lenne a ráció mögötte.
Ja, ez itt a kölcsönös megsemmisítési képesség, vagy mi ez a MAD doktrinának a alkalmazása, hogy nem vetem be, mert engem is kinyírhatnak?
Igen, az Észak-Koreára annyiban nem áll, hogy nekik ugye nagyon korlátozott kapacitásaik vannak. Tehát volt 6 vagy 7 tesztrobbantás, lehet néhány, ilyen 10-12 nagy, két darabra tippelik nagyságrendileg, vagy becsülik nagyságrendileg azokat a működő nukleáris robbanó szerkezeteket, amivel ők rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek. Most ezzel szemben mondjuk az amerikaiaknak van bevethető felszerelt állapotban 1800 robbanó fej. Ez akkor lenne kölcsönös, hogyha ugyanaz lenne mondjuk az erőviszony, mint az amerikaiak meg az oroszok között, hogy 1800-1600. Tíz robbanó fejjel nincsen meg a kölcsönösség mennyiségben, de egyébként ezt a kölcsönös megsemmisítést ezt lehet azzal is biztosítani, hogy nem csak egyféle módon tudod bevetni, tehát nem például a klasszikus értelmevet zuhanóbombád van, és oda mész repülővel és ledobod, nem csak interkontinentális ballisztikus rakétád van, amire otthon felszereled, kilövöd, elmegy a rakéta sok ezer kilométert is becsapódik, hanem mondjuk lehet olyan nukleáris rakétát indítani képes tenger alatt járód, ami valahol a világtengereken hajózgat, azt nem biztos, hogy tudják követni, és ez adja a második csapás képességet. Ugye a kölcsönös megsemmisítés azt jelenti, hogyha te méred az első csapást, és azt gondolod, hogy ezzel te stratégiai előnyt fogsz szerezni, akármilyen nagy csapást mérsz elsőre, az ellenségednek, ellenfelednek akkor is maradni fog annyi kapacitása, hogy második csapást tudjon mérni. És innentől kezdve azt már nem fogod tudni kivédeni. Tehát a kölcsönös megsemmisítés az azért volt alapvetően fontos a hidegháborúban, mert mind a két felet attól visszatartotta, hogy elsőként akarja alkalmazni ezeket az eszközöket. És ugye, ugye beszéltünk itt küszöbb országokról, meg akiknek van fegyvere, és akinek volt, de aztán most hogy nem nincsen. Ugye a Szovjetunió felbomlása után... Így van, ugye a Szovjetunió felbomlása után Belarusnak, Kazaksztánnak és Ukrajnának is a területén voltak nukleáris fegyverek. Mert ugye 91-ig hidegháborúra készült mindenki, pontosabb a forró háborúra készült a hidegháború alatt, és ott is állomásoztattak nukleáris erőket, meg fegyvereket. Ad abszurdum, ugye Ukrajna 93-ban és 94-ben lemondott a nukleáris fegyvereiről, vagy hát ezekről, amik ott maradtak ugye a posztszovjet időszakban. Ezeket visszaszállították az Oroszországba. A nemzetközi közösség egyébként döntően az amerikaiak finanszírozásával ellenőrizte azt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség például, hogy ténylegesen a létesítményeket leszerelik, az eszközöket elszállítják, és aztán adott esetben szétszerelik, semlegesítik. És Ukrajna ezért cserébe 94-ben, ez az úgynevezett budapesti memorandum, azt a garanciát kapta a nagyhatalmaktól, Oroszországtól, majd Britanniától és az Egyesült Államoktól, hogy a területi integritás sértetetlen. Most ha visszagondolunk 2014-re, meg idén februárra, akkor ugye jól látható az, hogy ez így utólag mennyiben volt jó ötlet, vagy nem volt jó ötlet, de azt is érzékelteti, hogy alapvetően a nemzetközi rendszer, közösség és különösen nagyhatalmak, akik nukleárisak, abban érdekeltek, hogy ne legyen ilyen fajta proliferáció. Ugyanígy Belarus Kazaksztán meg tudták győzni viszonylag gyorsan arról, hogy az eszközökkel ők nem akarnak játszani, nem lesz az ő területükön. Vagy ha olyan példát akarok mondani, aki fejlesztett, de aztán a bajt, az Dél-Afrika. Illetve emlékeim szerint Argentinának is volt ilyen típusú eszköze. Ilyen esetekben pedig az győzhet meg valakit, most a nemzetközi nyomáson túlmenően, hogy ő atomfegyvert akarja fejleszteni, mert az elképzelhető, hogy ha valakinek van, és a környezetében van még technológiai fejlett, meg viszonylag gazdaságilag fejlett ország, aki fenyegetve érzi magát, akkor ez egy nukleáris fegyverkezési versenyt indít be regionálisan. Az Argentina azért hagyta abba az egészet, hogy Brazília ne kezdjen egy ugyanilyen típusú nukleáris fejlesztési programba, mert onnantól kezdve egy sokkal nagyobb fenyegetettségi szinttel kell együtt élni, mintha egyébként azt mondja mind a kettő, hogy mi ettől elzárkózunk, és vannak ilyen nukleáris fegyvermentes övezetek a Földön. Komplett Latin-Amerika egyébként ilyen övezetnek számít. Hát vannak törekvések például, hogy a Közel-Kelet is legyen egy ilyen övezet. Ugye itt azért izgalmas a kérdés, mert Izraelnek most már félig meddig elismerten, de hivatalosan nem bejelentve van nyilván atomfegyvere, most már hosszú ideje, és Irán is törekedett arra, hogy legyen neki.
De Izrael például nagyon sokáig ezt nem ismerte el, tehát azért mondom, hogy azért hátul a sufniban titokban össze lehet dobni egy atombombát, nem? Anélkül, hogy bárki észrevenni.
Azért ezzel is óvatos lennék, mert ez tipikusan nem az a technológia, amit hátul a sufniban, tehát
nagyon magas értettem.
Igen, értem, de nagyon magas technológiai színvonal és képzettség kell hozzá, illetve hát olyan speciális eszközök, most hasadóanyagon túlmenően is, mint Irán esetében látjuk, ezek a dúsító centrifugák. Tehát ahhoz, hogy a polgári civil nukleáris program dúsításához képest, ami ugye az atomerőműveket jelenti, hogy ehhez képest elérjenek egy atomfegyver tisztaságú uránt például, az a néhány százalékról a 90%-ra való dúsítást jelenti. Ennek a technológiáját megteremteni, működtetni, az azért az egy picivel bonyolultabb, mint az, hogy valamelyik kis, mondjuk afrikai ország nekiáll, és a rejtett kis létesítményében ezeket összebarkácsolja, mert a know-how, tehát az ismeret, a technológia ismeret azért egyrészt korlátozott részben nyomon követhető, hogyha ez elkezd így áramlani, hasonlóképpen a technológiához, tehát mondjuk ezeket a centrifugákat, amit Irán használ, például a német Siemens gyár gyártotta, vagy egy jelentős részét a Siemens gyártotta, és ezeknek a mozgása nemzetközileg ez követhető, illetve követik is. Nem véletlenül ugye ezek a non-proliferációs rezsimek, amit említettem korábban, illetve azok az intézkedések, ami a nukleáris technológiának a terjedését akarják korlátozni, azért nagyon fontosak, mert ezt a fajta sufni-tuning megoldást veszik ki a rendszerből, és itt nem csak a katonai, hanem az úgynevezett kettős felhasználású technológiáknál nagyon fontos ez, mert ilyen centrifugát lehet használni az urándúsításhoz akkor is, ha nekem civil a nukleáris programom van, tehát az atomerőművet akarok csak működtetni. Hogyha ebből viszont ezrével veszek, és láthatóan nagyon pörgetem őket, akkor felmerül teljesen jogosan a kétel, hogy esetleg nem a civil nukleáris programot futtatok.
Más tömegpusztító fegyvereknél, amit említettél, biológiai, kémiai hadviselés esetében van ehhez hasonló, nem tudom mi a legjobb szó, stratégiai sakmat helyzet, amit hasonlóan tudnak értelmezni az egyes országok, hogy ne fejlesz ilyen vagy olyan biológiai fegyvert, vagy ilyen vagy olyan kémiai bevetésre alkalmas eszközt?
Hát ezeknél a fegyver típusoknál vagy kategóriáknál is megvannak a korlátozó rezsimek. Vegyi fegyvertilalmi egyezmény, biológiai fegyvertilalmi egyezmény, toxinfegyverekre vonatkozóan. Itt egyébként a fő visszatartó erő az nem csak az, hogy most a nemzetközi jog, meg ha valaki csatlakozik hozzá, hanem az, hogy ezt bevethetik ellenem is hasonlóképpen, mint egyébként a nukleáris fegyver, csak a nukleáris fegyver az ugye egy ilyen abszolút végső eszköz, tehát annak olyan nagy a hatása, még mondjuk egy vegyi fegyverhez képest is, ami azért azt gondolom, hogy helyi jellegűnek minősíthető, hogy alacsonyabb az inger küszöb, tehát az ilyen típusoknál. Most a biológiai fegyver az egy kicsit más történet, mert biológiai fegyvert legalábbis ismereteink szerint nagy mértékben, vagy nagy arányban nem vetettek fel. Ugye vannak ilyen helyes analógiák, hogy hát már a középkorban is megcsinálták várostromoknál, hogy dögöket, meg pestises, meg nem tudom, milyen fertőzéssel megfertőzött állattetemeket dobáltak be az ostromlott várba, vagy városba, és
de
akkor
ott jól terjesztették. Volt a vár, szóval.
És hogy akkor ez már biológiai hadviselés, most ettől tekintsünk el. De az, hogy a modern körülmények között, tehát a antraxot, vagy ennél sokkal durvább eszközöket, vagy biológiai, vagy toxin fegyvereket, vagy akár a vegyi fegyverek esetében a dolgokat, a hideggázt, tehát hogy ezeknek a tömeges alkalmazására szerencsére nem volt példa. És pontosan azért a biológiai fegyverek esetén különösen, mert ezeknek a terjedése azért nem biztos, hogy teljes mértékben kontrollálható. És azzal mindenki borzasztó óvatos, hogy oké, én bevetem valahol, most itt és nem a biológiai fegyver irányba szeretném behozni a beszélgetésbe, de hogy itt volt a COVID, elindult valahonnan, pillanatok alatt globális járvány lett belőle, tehát a globalizáció mai viszonyai között egy ilyen típusú, nyilván ennél sokkal komolyabb halálozási rátával járó a biológiai fegyvert szerintem szándékosan nem lenne olyan bátor ország, aki bemer vetni, mert egy ponton visszaüthet bárkire gyakorlatilag.
Jó, de toxinokat azért sokkal könnyebb kezelni, nem mondjuk ricint az ivóvízbe vagy hasonlók.
Igen, ugye az ilyen esetekben pedig attól függően, hogy ki az, akivel szemben bevetik. Nyilván az erős államok azt mondják, hogy ha velem szemben ilyet alkalmaznak, akkor én még keményebben fogok oda csapni. Tehát ha a nukleáris államokkal szemben vetne be valaki ilyesmit, akkor nyilván ott a stratégiában az szerepel, hogy ha ellenem bevetik, akkor én nukleáris csapást fogok merni. Ha valaki gyenge, és ellene vetnek be ilyet, akkor ez egy másik kérdés, ott lehet vakargatni a buksit, hogy most pontosan mi lenne a megfelelő válasz.
Ti egyébként mind vakargatjátok a buksitokat a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnél?
Hát a konkrétan mondjuk ilyen nukleáris kérdésről, vagy az orosz-ukrán háborúról beszélünk, hát a legizgalmasabb kérdés az, hogy mi történhetne akkor, vagy mi lehetne a nyugati válasz arra, ha Oroszország taktikai nukleáris fegyvert vett be. És ez többféle formában
megvalósulhat. Egy picit, mert...
Igen, ugye a taktikai az azt jelenti, hogy kis hatású, mondjuk egy 3-8 kilotonnás, tehát ez kisebb jóval, mondjuk fele, ötöde a Hiroshima-Nagasaki méretű atomfegyvernek, és ez egyébként nem feltétlenül kell, hogy abszurdumot mondok, hogy Kijev ellen, Kijev város központja ellen vessék be. Ugyanis az orosz stratégiában az szerepel, az ilyen eszkalációnak nevezett stratégiában, hogy különböző lépcsőfokok vannak aszerint, hogy mekkora nyomást akarnak helyezni, vagy mekkora kockázat fenyegeti Oroszországnak. Az első az egyébként, és itt jól megmutatkozik a tömegpusztító fegyvereknek is nevezzük így az erős sorrendje, az első lépés az pontosan a vegyi fegyver bevetése lenne. Tehát nem rögtön a cárbombát vetnék be valaki ellen, és a mindent vívő fegyvert, hanem szépen fokozatosan, mert ugye a cél az nem az, hogy mindenki elpusztuljon, mert kölcsönösen, ha csapást mérnek, az azt jelenti, hogy mindenki meghal, hanem hogy megállítsák ezt a folyamatot valahol. És hogyha nem sikerül elérni a célt az adott szinten, a politikai célt, akkor lehet tovább eszkalálni és a következő lépésbe vetni. De most a következő lépés az lehet a taktikai nukleáris fegyver, ami viszont még az orosz stratégiában mindig nem úgy szerepel, hogy egy mondjuk lakott terület ellen vagy nagyváros ellen, hanem úgy szerepel, hogy lakatlan területen demonstratív jelleggel. Ez lehetne az, hogy Oroszország felrobbant egy taktikai nukleáris töltetet az északi tengeren. Ugye ez azért izgalmas, mert ennek nem lenne humán áldozata, tehát ebben nem halna be jó esélye senki. Viszont azért egy nagyon komoly üzenetet küldene politikai értelemben, hogy el kell gondolkozni, hogy Oroszország mire hajlik. Így van, ez olyan, mint egy figyelmeztető lövés. Ugye ennek még mindig nem lenne feltétlen katonai következménye. Akkor a következő az lehet az, hogy nyilván valamilyen cél ellen, akár Ukrajnán belül. Na és ez lenne az a kérdés, amikor jó amin mi is törjük a buksinkat, hogy na most erre mit lehet jót választ adni, mert nyilván erre nem az a válasz, hogy a NATO belép a konfliktusba. Sem hagyományos, sem nukleáris erővel. Az sem válasz, hogy az amerikaiak elkezdenek, nem tudom, Kelet-Ukrajnába az orosz erőkre atombombákat dobálni, tehát ezek nincsenek benne a forgatókönyve semmilyen formában.
Hiszen papírforma szerint értelemszerűen nem a NATO-val vagy közvetlenül az Egyesült Államokkal áll hadban Oroszország.
Így van, tehát nem hadviselő fél, és Ukrajna az bármennyire szomorú ukrán szempontból, ugye semmilyen védelmi kötelezettség nem köti az Egyesült Államokat sem a NATO-t. Tehát ezért minőségi különbség Oroszországnak Ukrajnával háborúzni, és nem a NATO-val háborúzni, mert a NATO-ban kollektív védelem van, egymást védenék a tagállamok. Ukrajna nincsen benne a szövetségbe, az egy más kérdés, hogy most alakult egy ilyen típusú nagy nemzetközi összefogás, amiben támogatják Ukrajnát nagyon sok mindennel, de ez nem kötelezettség, ez egy önkéntes hajlandóságon alapuló, szándékon alapuló lépés. Tehát ha a nukleáris dimenzióba lépne a konfliktus, akkor elképzelhető, hogy sokan megvakargatnák a fejüket a NATO tagállamok közül, hogy oké, ebbe is benne akarok még lenni indirekt módon, ezt is akarom még támogatni, vagy itt azt mondanám, hogy jó, akkor itt most hátralépünk.
De ez egy elképzelhető szenárió, mondjuk tételezzük fel, taktikai nukleáris fegyvert vett be Oroszország, és akkor a NATO azt mondja, tudjátok mit, srácok, innentől azt csináltok, amit akartok.
Hát azt, hogy így hátralépés, azt mondja, azt csináltok, amit adtok, azt nem gondolom, hogy ennek lennének rögtön közvetlen lépése, hatásai. A közvetlen hatások között biztos, hogy szerepelne, ami egyébként azt gondolom, hogy rövid időn belül, két héten belül meg fog egyébként is történni bejelentés szinten a finn-svéd NATO csatlakozás. Uh-huh. Az orosz érdek elvileg az lenne, hogy a NATO-t minél távolabb tartsák, Ukrajnát ne fegyverezze a nyugat, na most ehhez képest a háború hatására pont az ellenkezője történik mindennek, mint ami elvben az orosz stratégia cél lenne. Tehát azt gondolom, hogy másnap megszületne a döntés, hogy akkor Svédország és Finnország belép a NATO-ba. Elképzelhető, hogy még néhány olyan ország van a Európában, amelyik nem tagállam, azok is nagyon határozottan abba az irányba fordulnának, mert ugye ez jelenti a kollektív védelmet és a nukleáris védőernyőnek a garanciáját. Egyébként mindenki abban a kellemetlen helyzetben lenne, mint Ukrajna. De a fő visszatartó erőt azt nem ebben látom egyébként, hanem abban, hogy ugye ez megint ilyen once in a lifetime esemény. Tehát egyszer vetettek be a nukleáris fegyvert 1945-ben, most kétszer, de ugye egy háború keretében, uh-huh. És azóta nem. Ha erre most sor kerülne, az szerintem azért lenne igazán problémás Oroszország részére, mert a többi nukleáris hatalom és az ő szempontjukból döntően a Kína, illetve India hallgatólagos jó indulata, esetleges támogatása, vagy legalábbis az elfogadása az, ami szerintem megszűnne. Részben az ukrán konfliktussal, részben pedig nemzetközi politikával kapcsolatban, mert ugye mindenki az ilyen típusú eseményeket a saját magára értelmezi. Nem úgy, hogy mi van, ha velem szembe is bevet Oroszország ilyet, hanem hogyha levisszük a küszöbét annak, hogy ilyen eszközt be lehet vetni, akkor egy olyan konfliktusban, amiben esetleg én veszek részt, akkor ez elfogadottá válik. Uh-huh. És ez egy nagyon veszélyes, ilyen Pandora szerencét nyitja ki. Ugye India-Pakisztán miatt izgul sok esetben, ott van egy ilyen nukleáris szembenállás, Kína pedig nyilván az Egyesült Államokra, illetve Észak-Koreára, kisebb mértékben pedig Indiára is gondol ilyen esetekben, tehát nem szerencsés ilyen soha nem látott kártyákat előhúzni a pakliból, mert Oroszország jelen körülmények között is nagyon rossz gazdasági és politikai helyzetben van, nemzetközi elszigeteltségben van. Én azt gondolom, hogy ha valamilyen oknál fogva, és ezt azért nagyon hipotetikusan mondom, tehát nem tartanám az első öt valószínű forgatókönyv részének, de mégis ebbe az irány mozdulna el, akkor annak sokkal keményebb nemzetközi visszacsapó hatása lenne, mint amit egyébként eredményként el tudnának érni.
Nem tudom, felmerjem-e tenni ezt a kérdést, hogy nem lenne egy olyan előnye esetleg nukleáris fegyverek bevetésének, hogy hamarabb véget tudna érni egy háború, és nem mondjuk akár évekre elhúzódó, begyűrűző, több országra kiterjedő, még több áldozatot jelentő eseménysorozat venni a kezdetét?
Hát az, hogyha mondjuk Oroszország alkalmazza a nukleáris fegyvert, az nem biztos, hogy azt jelenteni, hogy a háborúnak gyorsan vége van. Nyilván ez mondjuk attól függ, hogy mit alkalmaz, milyen nagyságrendben, mi ellen, és így tovább. De hogyha ez egy taktikai nukleáris fegyver, ad abszurdum a kelet-ukrajnai fronton, ahhoz, hogy áttörést tudjanak elérni, és akkor ezt a Donbass megszállását le tudják zárni. Az önmagában a háborúnak ezt az adott fázisát lehet, hogy lezárná, de azt nem gondolom, hogy ez az ukránoknak a harci kedvét nullára leírná. Tehát akkor, amikor ugye a történelemben alkalmaztak nukleáris fegyvert, az a II. Világháborúnak az a végső szakasza volt, amikor Japán már egyébként vereséget szenvedett, és ott a gyors lezárás érdekében, hogy azt az iszonyatos humán veszteséget mind amerikai, mind japán oldalról kvázi hát el tudják kerülni, amit a harcok, tehát a szigetről szigetre való elfoglalása Japánnak, meg a főszigeteknek az elfoglalása vélhetően ugye igényelt volna, mert a tapasztalat azt mutatta korábban, hogy az utolsó emberik harcolnak, és ugye az volt az amerikai stratégia vagy szövetséges stratégia, mint Európában, hogy elmegyünk a fővárosig és elfoglaljuk, mert csak így tudunk rendszert váltani. Tehát annak a megakadályozása abban a helyzetben már a japán biztos vereségtudatában zajlott. Uh-huh. Ukrajna esetében ezt a fajta biztos vereségtudatot én nem látom, illetve nem Ukrajna léte, meg az ukrán kormányzatnak a fennmaradása az, ami most ennek a háborúnak a jelenállás szerint a tétje. Kelet-Ukrajnának vagy a Donbassnak az elfoglalása az most a tét, ami jól rámutat arra, hogy az egész orosz a háborús elképzelés vagy terv az több hibás alapfeltételezésen alapult.
Nem kérdeztem meg a Jolly Jokert, amit gondolom mindenki megkérdezi, és a könyöködön jön ki, hogy szerinted mikor lesz vége a háborúnak?
Hát azt mondanám itt a Klubrádióban is, hogy szerintem a mostani aktuális aktív fegyveres szakasz az simán elhúzódhat július-augusztusig. De ez attól függ, hogy az oroszok mikor mondják azt, hogy meg kell állni. Tehát ez most per pillanat teljes mértékben rajtuk múlik, és azzal kapcsolatban, hogy most az ukrán ellentámadásnak a szakasza jön, ezzel én azért óvatos vagyok. Akármennyi fegyvert kapnak az ukránok, és akár mekkora lelkesedés van, azért nagyon komoly emberveszteséget szenvedtek ők is. Nem biztos, hogy most kell feltétlenül ezt a kezdeményezést végigvinni. Ahhoz azért elég sok orosz erő, meg elég komoly orosz erő van ott, hogy ezt teljesen visszagörgetni szerintem ne tudják. Tehát a legoptimistább kollégák is azt mondják, hogy a kollégák legoptimistább megközelítése is azt mondatja, hogy azért ukrán területet fog veszíteni, akármilyen rendezés lesz. Az egy más dolog, hogy nem fogják elfogadni politikai értelemben, de hogy de facto veszíteni fog területeket. Ez egyébként azt is magába foglalja, és ugye ezt mondtam a Klubrádióban is, hogy nem biztos, hogy itt egy békeszerződés fogja zárni a mutatványt, és egy ilyen hosszú időre berögzülő megállapodás és elrendezés, hanem ugyanúgy, hogy 14 után most 22-be kiújult az egész, és egy sokkal intenzívebb, kiterjedtebb konfliktus volt. Ha marad az orosz politikai rendszer, akár Putyinnal, akár Putyin nélkül, akkor elképzelhető, hogy ide még vissza fognak térni.
Én imádom azokat a beszélgetéseket, ahol teljesen új nézőpontban láthatok dolgokat. Ez most garantáltan olyan volt. Még akkor is, ha így utólag belegondolva pont a sugárzással kapcsolatos tényezők kimaradtak, de úgyis a stratégiai elveken volt a fő hangsúly. A többi biztos előkerül majd a CEU vita estjén. Atomterror, Európa nukleáris fegyverek árnyékában lesz a címe. Most szerdán, tehát május 11-én 16 óra 30 perctől online lehet követni. A linket a leírásban találjátok. Én elég sokat tanultam a mai adásból. Ha eljutottatok idáig, valószínűleg ti is, vagy más miatt tartottátok hasznos időtöltésnek. Ha szeretnétek a jövőben is ilyen beszélgetéseket hallani és megtehetitek, akkor köszönöm, hogy hozzájárultok az adás működési költségeihez egy jelképes havi előfizetéssel, patreon.com/szertár. Akár havonta egy fél liter benzinárával. Lehet, hogy itt az ideje egy újabb közgazdaságtani adásnak is. De előtte jövő héten mikrobiológiázunk majd. Addig is legyen szép hetetek, és ne felejtsétek, hogy holnap madarak és fák napja, úgyhogy madarazzatok és fázzatok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.